Szent Lélek, Úristen, áraszt reánk teljesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, a karácsonyi introitusban bevonuló énekben Izaiást idézzük. Gyermek született nékünk, fiú adatot nékünk, s a fejedelemség az ő vállán, ez lesz az ő neve, a nagy határozat hirdetője. Nem csak gyermek született Mária gyermeke, hanem fiú adatot nekünk, amelyet úgy értjük, hogy a fiú, az atyának örök fia adatot meg nékünk, akinek a vállán fejedelemség van, Pantokrátor, hiszen mindent benne teremtett az atya. A megtestesült fiúban vagyunk beletervezve. Tehát a karácsony az előbb van, mint a teremtés Isten gondolataiból. Legyen Krisztus, és utána legyen az ember és az ő környezete. Hát ez az ő fejedelemsége. És ő a nagy határozat hirdetője, Isten végső döntése, amely tulajdonképpen az élet üzenete, az életről szóló örömhír, és egyben életadás, a fogantatásunk befejezése, a személyünk összekapcsolása az Isten életével. Kedves testvérek, bárhogy is értette Izaiás, biztos, hogy másképp. Azt mondja a 16. Benedek pápa, hogy vannak beteljesedésre váró szavaink. Kérdés az, hogy nem ilyen a legtöbb szavunk? Mit ért a gyerek, amikor azt mondja először, hogy köszönöm, mert oda súgta neki az anyja, hogy mondd, hogy köszönöm. Köszönöm. És mit ért majd akkor, amikor sírva, zokogva mondja, köszönöm. Izrael hordozta ezeket az ígéreteket, hogy egy fiatal lány, egy szűz, szül, és valami új korszak kezdődik, és hogy fejedelemség van a vállán, és ez húsvétkor derült ki. Ha az apostolok nem zsidók, akkor nem hiszek nekik. Ők látták, hogy minden beteljesedett. Nem lehet a proféták jövendőléséből összerakni Krisztust. De Krisztust meglátva, visszafordulni mindennek más értelme lesz, valami teljes értelme lesz. Kedves testvérek, a múlt vasárnapi beszédemet össze kell foglalni, hogy tovább menjünk, mert az ige hirdetésben is folyamatosság van, hagyomány van a mélyén, szent hagyomány. Egy újságíró megkérdezte egyszer Szent II. János Pál pápát, hogy a Szent Atyát nem zavarja az, hogy konzervatívnak nevezik? Nem érzem magam sértetnek, válaszolta a Szent Pápa, mert a pápa nem azért van, hogy megváltoztassa, hanem hogy megőrizze mindazt, amit kapott, és továbbadja. Ez a hagyomány. De ugye arról elmékedtünk, hogy a civil életbe, Európába is gyűlölik a hagyományt. Egy új világot teremtünk, mindent újra fogunk gondolni, a legalapvetőbb tényeket is. Szakítunk a hagyománnyal. Ez nyilvánvalóan, hogy befiltrálódik az egyház életébe is. A mi érzékenységünket is erre irányítják. És valami iszonyatos gyűlölet van abban, hogy az egyházban van valami, ami örökké való. Nem változik. Van egy szent hagyomány. És ez a szent hagyomány, azt vettem észre, hogy összefügg azzal a hagyománnyal, amiről az első beszédemben beszéltem. Testvérek, minden emberi jelenségben ma el kell menni, ameddig csak lehet. A kezdetekig. Mi az emberi hagyomány? Mi az, amit tényleg átadunk elsősorban a következő nemzedéknek? Hát az emberi életet. A fogantatások. Ma ezt támadják. És miért neveztem az emberi fogantatást, az emberi élet továbbadását szent hagyománynak? A szent, így, hogy a szent, az Istent jelenti. Azért szent hagyomány az emberi fogantatás, mert ott Isten, vagyis a szent Isten közreműködik. Mert a személyem nem az anyámból és az apámból van. Ezt ma tessék este a csöndbe végig gondolni. Ez tény. Ez belátható. Az én az oszthatatlan. Isten teremti abba a pillanatban. Nem előtte, nem utána. Ennyire szentséges az emberi fogantatás. Isten mindig teremt. Annak a kis biológiai egységnek azt mondja, hogy szeretlek, téged, és próbálna nem megjelenni ott egy te. Dialogikus jellege van az emberi életnek. Ez a kapcsolat az Istennel. És amit ma délelőtt felfedeztünk, végig elmékedtünk sümegen, hogy a farizeusok és szadduceusok egy része ellenállt annak, hogy keresztelő János érezte, hogy most egy új világ kezdődik. Pontosabban valami most beteljesedik, mert abba maradt az emberi fogantatás. A bűn után ugyancsak Isten együtt működik a házasokkal, szent hagyomány lesz az is, de egy olyan emberiségben történik ez, amelyik elszakadt az Istentől. Tehát egy Istentől elszakadt ember születik a világra. És Krisztus azért jött, hogy most ezt a fogantatásunkat befejezze, hogy a személyünket az isteni személyekkel összekapcsolja. Azért jöttem, hogy életük legyen, nem egy új vallásuk, tetszik érteni? És nem bioszuk legyen, az van, hanem zoé, egy új minőségű élet, amire képesek lennének, de maguktól már nem tudják elérni. Közös testvérek, azt mondja keresztelő János, ne hivatkozzatok arra, hogy Ábrahám a mi atyánk, Ábrahám a mi atyánk, Ábrahám a mi atyánk, az testileg. De Isten tud ám a kövekből is fiakat teremteni. Húha! Most ezt szó szerint kell venni? És az Úr Jézus ugyanezt a mondatot mondja korabeli zsidók egy részének, aki ellenáll ennek az új életadásnak. Azt mondja, Isten tud a kövekből is fiakat teremteni. Hát bizony, ez a mai napnak egy rám zuhanó fényözöne, villámlás, ami utána majd sötétség lesz, hogy ezt szó szerint kell venni. Tudnilik, a köveket Isten teremtette. A kövek jelentik az anyagi világot, a szervetlen világot, az élettelen világot, az egész csillagvilágot, a matériát. Hát honnét a matéria? Ha nem lenne semmi, az érthető. De ha valami van, az nagy probléma. Nem szabadna lennie. A nem létezés az magától értetődő. A létezés az megokolatlan létezés. Hol van megokolva egyetlen atomban az, hogy lennie kell? ő a mi Istenünk, ő Izrael Istene, ő a kereszténység Istene, az egyetlen teremtő. Igaz, hogy mi nem tudunk a semmiből valamit tenni. Isten hatalma alatt áll a nem létezés is. A kövek. Igen ám, csak hogy egyszer ezen a föld bolygón megjelent az élet, a biológiai élet. Egy élő sejt tud szaporodni. A teremtésnek kétféle cselekedete van. Az első az, hogy a nem létezésből előhívja a létezőket. A másik, hogy a létezőket föl tudja emelni egy olyan túlvilágba, amiben addig nem voltak és nem lehetnek. Az első élő sejt anyaga micsoda? Élettelen. Hát az atomok nem élnek. Soha egyetlen egy élő sejtet se fognak előállítani, következésképpen nem is tudnak föltámasztani. A teremtésben adva van a föltámasztás. És Darwinnak igaza lehet, ez természettudomány, hogy én rokona vagyok annak az első sejtnek, a testem. Tetszik látni? A testem. De nem az énem. Mert a sejtekben nincs szabadság. Jó néznénk ki. A biológusok, az orvosok mit csinálnának, hogyha szabadon gondolkodnának a sejtek és döntenének? Hogy lehet ilyen logikátlan Európa? Hogy adhatja valami azt, amilyen nincs? A szabad, öntudatos személy az nem az bioszból való. Tehát bennünk fölemeli Isten a bioszférát a személyes szférába. Vagyis bennünk össze van foglalva a világ mindenség. Mert Isten nem tudja szeretni a matériát, mert ő csak azt tudja szeretni, aki valaki. Nem tudja szeretni az élő lényeket sem. Csak aki személy. Bennem szereti az anyagot és a bioszférát. De nem bennem, mert ha személynek teremtett, egy énnek, azt a vele való kapcsolatra, egy tevel kapcsolatba teremtette. Mindjárt felemelte az embert a megszentelő kegyelem állapotára, vagyis a megtestesült fiúistennek a fiúságából adott neki, ezt szakította meg az ember. Tehát Isten tud a kövekből is fiakat teremteni. Amikor Istennel szakított Ádám és Éva, Isten az hűséges maradt, mint ahogy Pál mondja, Szent Pál, az ajándékaihoz. Nem vonta vissza a bűnbe esett embertől azt, hogy a fogantatásokban nem állatot fogan, hanem mindig együttműködik, és mindig személy teremt. És így az egész világ mindenség bennem szólal meg, bennem lesz Istenre képes. Tehát ne arra figyeljünk, hogy mennyire bele vagyunk ágyazva a világba, a bioszférába, az ösztönökbe. Hát persze. De a világ mindenség kapaszkodik belénk, hogy mi kapaszkodjunk az Istenbe. Erről is szintén római levélben Szent Pál, hogy sóhajt szinte, ha tudna, sóhajtozik az egész természet Isten fiainak kinyilvánulása után. Isten nem vonja vissza kegyelmi ajándékait, tehát továbbra is személyek fogantatnak, és személyek születnek erre a világra. De egy olyan emberiségen belül történik ez, amelyik most már elszakadt az Istentől. És most kaptam, az annyit kínlódtam ezzel, és biztos ti is, hogy hát nem igazságtalan az Isten. Hát azért, mert az első emberek elszakadtak az Istentől. Most akkor mindannyian el vagyunk szakadva tőle? Nem. tessék elhinni, irgalmas volt, amikor nem szeplőtelen fogantatásokat mozdított elő. Az csak a szűzanyával, de egy a szűzanyát ki is tette a legnagyobb veszélynek. Most tessék elképzelni, hogy egy Istentől idegen embernek a gyerekei paradicsomi állapotba születnek. Micsoda ellenségeskedés kezdődik. Akkor a szülő akár mit csinál, csak lerombolja ezt az ártatlan embert. Mit fog érezni, amikor azt teszik, hogy a szülők kiabálnak egymást? Mi az, hogy hazudott apám? Mi az, hogy elhagyta anyám az apámat? Mi az, hogy verekednek, és hogy megölte a másikat? Isten megkönnyörült. Marad bennünk az Istenre való képesség. Isten fiainak szánt minket. De hagyta az elszakadt, Istentől elszakadt emberiség állapotába az egészet, és meghagyta az Istennel való kapcsolatból maradt képességeinket, a lelkiismeretet, a vágyat a tiszta szeretetre, a vágyat az örök élet után, a vágyat a végső igazság után, és Isten inkább egy Istent kereső, bűnbe esett emberiséget akart. Hát itt most a szűzanyáról kellene konferencia beszédeket tartani. Mert ő szeplőtelen fogantatás. Fia érdemeiért kereszthalálába úgy részesítette visszafelé. Miután mi elestünk, fölemelt minket. Máriát nem engedte elesni, de minek tette ki? Egy ártatlan ember, egy bűnös emberiségen belül. És érdekes, nem gyűlölt minket, hanem szeretett, megszánt fiának az édesanyja. Micsoda szenvedéstől óvta meg így a születendő emberiséget. Inkább hagyta, hogy keressenek. Valaki azt mondta, hogy Isten akarata az, hogy sok vallás legyen. Hát ez nem igaz. De pontatlan. Isten azt akarta, hogy a bűnös ember keresse őt. Meghagyta benne a képességet, hogy keresse, mert majd elküldi szent fiát, mert ő fogja keresni az embert. Ádámot ő kereste. És azért van sok vallás, mert sokféleképpen keresik az Istent. És az összes pogány vallás, nem lehet azt mondani, hogy az ördög műve, az se, hogy csupa jó dolog van benne, nem. Egy jó dolog van, hogy tényleg keresik az Istent. Áldozatokat hoznak, de mennyi tévely van benne, mennyi babona, mennyi embertelenség is itt-ott. Isten tehát nem azt akarja, hogy sok vallás legyen, hanem hogy az emberiség keresse őt ebben a bűnös állapotban, és így majd a szembejövő Krisztust megtalálja, fölismerje. Viszont egyféle módon jött el Isten. Azért van sok vallás, mert sokféleképpen keresi az ember az Istent. Azért van egy igaz vallás, mert Isten egy módon jött el. De a bűn ellenére is megmaradt az Isten parancsa, szaporodjatok és sokasodjatok. Legyen emberiség, mert nekem tervem van vele. Én be akarom fejezni ezeket a félbe maradt fogantatásokat, amikor majd szent fiam által kiárasztom a szívükbe, az énükbe a harmadik isteni személy, és fölveszem őket az Isten fiúságnak a csodálatos világába. Kedves testvérek, eddig ebből most megérthető ez a jövő vasárnapi beszéd, hogy az Ószövetségben a meddőség, hát az egy rettentes állapot. Talán Isten büntetése. A szüzesség pedig ellentmondás az Istennek. Mert megszakítom a szent hagyományt, a generációkat. Eldöntöm, hogy nem lesz gyerekem. Abszolút lehetetlen, amíg nem kezdődik valami világosság az Ószövetségben. Lassan. Az Ószövetség nélkül nincs új szövetség. Az általános iskola, gimnázium nélkül nincs egyetem. Meg kell tanulni, írni, olvasni, beszélni, számolni. És néha újra kell tanulni. És az Ószövetség ez, egy hatalmas életiskola. Fölmerül bennünk az a kérdés, hogy és miért van akkor a hallgatás sokáig a föltámadásról? És érdekes, a kettő összefügg. Emlékeztek, múlt vasárnap, vagy mikor volt az a történet, hogy oda mentek a szadduceusok Jézushoz, és azt mondták, egy pikáns történettel álltak elő, mert jó a szent embert kiröhögni, főleg ilyen szexuális dolgok miatt, meg zavarba hozni. Ez egy mindenkori képlet. Tehát, na, názáreti Jézus, itt van a levirátusi törvény. Annyira fontos, hogy egy embernek utódja legyen, mert így megy az élet tovább. Van való az Isten, és kapcsolatban vagyunk, de az élet az ez. Átmegy rajtunk, és továbbadjuk. Egy asszonynak volt egy férje, de ez a férfi meghalt, anélkül, hogy támasztott volna neki utódot. És ennek volt 7 testvére, az mind feleségül vette, és mindegyik meghalt, anélkül, hogy utódot támasztott volna neki. Na most, ha a föltámadáskor, ha egyáltalán lesz, akkor kié lesz az az asszony? Hát azért itt a farizeusok, a jámbor farizeusok is bűnösök voltak ám abba, hogy a szadduceusok így gondolkodtak, mert van olyan Jézus korabeli kijelentés, hogy azt mondták a szadduceusok, hogy a föltámadáskor mi lesz? Úgy jön vissza az ember, ahogy elment. Vagyis folytatja a szexuális életét, eszik, iszik. Ez az emberi elképzelés, a proféták nem erről beszéltek. Hát, ha ez így van, hát akkor most kinek lesz a felesége? Na, mondd meg! És Jézus olyan szelíden válaszol. Először is megtisztítja a képzeletüket. A farizeusokét is. Ez az. Ezért nincs szó sokáig a föltámadásról. Még a kinyilatkoztatás kezdetén a túlvilágról sem. A zsoltárokban azt mondjuk, hogy add Uram, hogy most dicsérjelek, mert oda át a semmi lesz. Ott már senki se dicsér téged. Miért engedi meg Isten ezt a fajta túlvilág nem ismerést, a föltámadásnak végképp nem ismerését, mert az emberi fantáziát akarja megtisztítani. Hogyan tudna gondolkodni egy növény arról, hogy milyen az állati élet? Hogyan tudná egy állat elképzelni, hogy mi az embernek lenni? Hogyan tudná egy Istentől elszakadt ember elképzelni azt, hogy mi lesz a föltámadáskor? Ezért Isten lezárja. Adjátok tovább az életet. Ő az életnek az ura. Tehát a képzelet megtisztítása. Testvérek, nagyon sok keresztény ember a saját csapdájába esik bele. Szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak ígért, akik őt szeretik. De valami végtelen életteljes. Semmit se fogunk visszasírni a földről. Semmit. Istenben látunk mindent. Én majdnem, hogy azt mondom, hogy ott éljük igazán újra a földi életünket, mert itt nem az Isten szemével néztünk mindent, és nem a végső boldogság örömébe ettük azt a finom ételt, vagy ittuk azt az italt, vagy pedig élték a boldog házas életüket, hanem ebből kiszakadva. Akkor kapja meg az egész földi élet, a historia, a naturalis és a historia humana, az emberi élet a maga igazi történését. Mindenesetre képzelet megtisztítása. Nem tudjátok, hogy élnek, mint az Isten angyalai. Nem lesznek angyallál. Nem mondjunk ilyen butaságot, kisgyerek meghalt, akkor angyallá lett. Isten ments. Ő üdvözült emberré lett. mert nem az angyalok természetét vette fel az Isten fia. Az angyalok sosem mondhatják Krisztusnak azt, hogy testvérem. Én mondhatom. Olyanok, mint az angyalok. Tehát légy szíves, söpör ki a fantáziádat. De vágyakozz. Aztán az Istennek az emberi személlyel való kapcsolata nem volt világos. Tehát ahogyan elszakad az ember az Istentől, úgy a személy fogalma is összezavarodik. Hát elég a mai helyzetre gondolni. Azért, kedves testvérek, India nagyon sok kincseket rejt magába, tanulni kell tőlük sok mindent, de azt nem. Nem ismerik a személyt úgy, mint itt Európában. A személy fogalma az a krisztológiai zsinatok mellékterméke. És amikor személyiségjogokról beszélnek, akkor egy tragédia lesz, mert nem gondolnak bele, hogy honnét a személy. Tehát nem is személyi jogokról beszélnek, Istentől elszakadt a személyis jog. Tehát most az utazásom alatt mondta nekem valaki, akit nagyon értékelek, hogy jogizmus. Jogizmus. Ez már megint egy olyan izmus, amely rettentes károkat fog okozni. Tehát a jog, hogy mihez van jogom, mihez nincsen jogom, a személynek mihez van joga, de a személynek a létét nem gondolják át, hogy az Isten teremtménye. Tehát a személyi jogok nem haladhatják túl a teremtő szándékait. És ahogy elszakad az ember az Istentől, néha állatnak gondolja magát, máskor meg Istennek. Összezavarodik. Nem tudja azt, hogy én. Annyira megdöbbentett egy kis olvasmány. Egy zsidó rabbi elkésett a zsinagóga Isten tiszteletre, és ez sose történt meg. Hát rabbi úr, mi történt? Azt mondja, mondtam a reggeli imámat valamilyent, hogy én most te eléd állok, Istenem, és megakadtam. Mert rádöbbentem, hogy mi az, hogy én és te. És nem tudtam tovább mondani. Ez az elragadtatás. Ebben részünk lehet. Csak a mélyre kell menni. Tehát a személy fogalma is összezavarodott. És ezért kimaradt az a gondolat, hogy a fogantatásokban Isten szemét teremt. Ez majd lassan bontakozik ki. Jean-Pierre Batu, házasság, szüzesség, celibátus a föltámadás fényében tanulmányt, Török József professzor fordította le, innét is megköszönöm neki a kommunióba, zseniális írás. Olvasom, a Szentírás kinyilatkoztatásának elsődleges jellemzője, hogy mindent Istenre vezet vissza. Hát mire vezetnénk? Az értékítéletek csak ezután következnek. Így van ez a nemiséggel is. Az első állítás az, hogy az ember nemisége, mint minden, teremtett jellegű valóság. Tehát nem isteni erő, amelynek az ember lenne a letéteményese. És az ember számára nem pusztán valami jelentéstelen, elemi szükséglet, mint hogy az evés és az ivás elemi szükséglet, mert most áldoztatok. Mi lett az evésből, ivásból? A nemiség tehát kultikus jellegű, értelmű, vagyis része annak, amivel az ember rendelkezik, hogy igazolja a függőségét és betöltse küldetését. Amint a nemiséggel élés érzékelhető hatása az emberi nem továbbterjedése, úgy a termékenység egyszerre ajándék és feladat. Legyetek termékenyek, s a szaporodjatok, hajtsátok uralmatok alá földet. Áldás és parancs. következtében a férfi feleséget veszi, gyermekeket nemz. És azok világra jöttét természetesen Isten barátsága jeleként értelmezi. A levirátus törvény, amiről az előbb beszéltem, hogyha az egyik testvérnek, aki meghal, nem volt gyermek, akkor többi testvér támaszol neki a következő. Ez a levirátusi törvénye arról tanúskodik, hogy ennek a tervnek a megvalósításáért mindent meg kell tenni. Egészen az elhunyt fiútestvér özvegyének feleségül vételéig. És annak is, hogy annak is legyen utóda, aki meghalt, mielőtt apává lehetett volna. A patriarkális korban az utódok iránti aggódás nem kizárólagosan a férfiak kiváltsága. Sára is aggódott, és sajnos be is segített magának, mikor azt mondta Ábrahámnak, hogy vedd el a szolgálódat. És akkor így lesz gyereked, és az az én gyerekem. Tehát nem értjük Afrikát. Afrikában a celibátus, a szüzesség kérdése, az nem az, mint Európa, csámcsogunk a nemiségen, hanem az, hogy megszakad az utódlás. Krisztus kell nekik megismerni, hogy ezt elfogadják. Én Strasbourgban olyan fekete, néger, drága jó paptestvéremmel voltam együtt, aki ott tanult, ferencesek küldték oda, szintén az egyetemen. Az édesapjának 36 gyermeke volt, több feleségtől. És a szívében keresztény volt. De azt mondja, fiam, hogyan tudnám ezt letenni? Küszködik. Krisztus megismerve tudja csak elfogadni. És így, ugye Sára kijátszotta a meddőséget. Isten nem játsza ki a meddőséget, és nem gyógyítja. Ezt már a jövő beszédbe elővételezem. Hanem fölemeli. A meddőség itt is kezdődik már. Izsák az öreg szülőktől született. Már nem lehetett volna gyermekük. És Isten közbelép, ígéri, és lesz. Hannának, aki ott sírdogál, hogy nincs gyermeke, Isten ad neki gyermeket. És Erzsébet, és Zakariás is Erzsébet, nincs gyermekük. És Isten megígéri, hogy gyermeked lesz. Tehát kezdi figyelmeztetni az ószövetségi embert, hogy vigyázzatok, mondja Isten, én ott közre működök ám a fogantatásban. Az nem csak egy természetes folyamat. Tehát Isten megmutatja a meddőségben szenvedőnek, persze akkor mégiscsak gyermeke születik, mert még nem ismeri Krisztust, majd ő felemeli a meddőséget a szentség rangjára, meg a szüzességet. Azt akarja kifejezni, hogy ez nem egy természetes folyamat csupán, nem csak ajándéka Istennek, ami úgy megy, mint ahogyan a felhő képződik, vagy az eső, vagy valami, hanem Isten közreműködik veletek. Magától értetődne ebben a megközelítésben a celibátusnak nincs több értelme, mint magának a terméketlenségnek. Ha valaki ebben az ősi patriarkális környezetben mégis celibátust választotta volna, a semmi másra nem szolgálat, mint a termékenység tagadására, a következésképpen a társadalom és a lelkiség szemében szörnyűség, árulás, hiszen a termékenység joggal elvárható mindenkitől. Ami a terméketlenséget illeti, az olyan szégyen, mintha maga a terméketlen, felelős lenne a meddőségért. Az emberiség elsődleges gondja, hogy az élet fáklyája ki ne aludjon ebbe az Istentől elszakadt állapotba. Amikor emberi lényen a világra, sorsa hosszú láncolatba illeszkedik, amelynek nem ismeretes sem a kezdete, sem a végpontja, az ember azonban tudja, hogy valakinek a fia vagy a lánya, következésképpen az a rendeltetés, hogy a maga során ő is apa vagy anya legyen. Ez óriási a régi kultúrákban, Kínában, Afrikában. Az otthon mindig a kapott és adott élet kereszteződésében található. Az a hely, ahol egy férfi és egy nő, vagyis a házastársok életük és kapcsolatuk értelmét megtalálják ahhoz viszonyítva, amit előttük volt, és utánuk lesz. Az első kapcsolat, amely őket szüleikhez fűzte, akiket elhagytak, előkészítette, saját kapcsolatukba. Tehát minden emberi lény azért él, hogy életet adjon. Na most, hogy tovább lépjen Isten, két dolgot kellett tudatosítani. Hogy Isten kezdeményezése megelőzi a természetes biológiai termékenységet. Tehát, hogy tudatosítsa az ószövetségi emberre, hogy ez nem egy mechanizmus. Hogy Isten most is közreműködik. A második a személy fogalma. Tehát, hogy nem csak egy egyed vagyok. És hogy a személy az Istentől van. Mit mond Jeremiásnak az Úr? Mielőtt anyád mélyében megalkottalak, már ismertelek. Tehát egyre jobban, bár nagyon kollektív hivatást kapott Izrael, még az emberiségen belül is, egyre inkább kialakul a személy kapcsolata az élő Istennel. Ennek a kettőnek a megvilágosodásában, Krisztus korában már megjelenik a föltámadás várása, és megjelenik a válaszszüzesség Istenért. Keresztelő János, a kumráni közösség, és a zsidóság nem ezért közösíti ki őket, sőt, ki se közösítik. Ők a templomi kultusztól szakadtak el. És ismeretes volt az Istenért való meddőség vállalása, és a szüzesség. Mert Istennel kapcsolatba lépnek. Mert van egy új élet, amit várnak. És ez a nemzet föltámadásával is kapcsolatos. Amikor a reménytelen egyiptomi fogságból, asszír fogságból föltámasztotta Isten a nemzetet. Tehát a reménytelen helyzetnek az átélése, ami után hiába lett a magtalan, boldog anya, neki a magtalanság állapotát kellene akkor is élni, amikor megkapta az ajándékot. Vagyis az Istentől való teljes, szeretettől való függést. És a kereszténységben a szüzesség, és az Istennek oda szentelt terméketlenség, hogy akit egyet befogad a kicsinyek közül, engem fogad be. Ezt az Istennel való új életet szolgálja és hangsúlyozza. Ahol a szüzességet megvetik keresztény körökben, ott a házasság összeesik. Házasság, szüzesség, celibátus a föltámadás fényében. Amen.